Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Életre Növelő műsorát hallják, amelyben dr. Pécsi Ritával, az Apor Vilmos Főiskola tanárával beszélgetek. A múlt alkalommal az iskola kezdés nehézségeiről, örömeiről, kihívásairól, szülők feladatairól beszélgettünk, és nagyon fontos velejárója a munkának, az iskolai munkának az öröm és a siker. Mennyiben tudunk a mindennapi életbe az örömről, a boldogságról, a derűről beszélni a feszített munkanapokban, amikor minden mindig elborít. Legyen a mai óránknak, mai alkalmunknak, nem is óra, ez csak egy fél óra, mai fél óránknak a témája, hogy mi is tulajdonképpen a boldogság, hogyan tudjuk ezt a boldogságot a gyerekeink felé is megjeleníteni, munkahelyünkön megjeleníteni, baráti kapcsolatokban megjeleníteni. Mi is ez egyáltalán?
Igen, ez egy nagyon hétköznapi kérdéssé vált, ugye nincs olyan ember, aki ne szeretne boldog lenni, és nincs olyan szülő, aki végső soron ne azt választaná, hogy a gyereke legyen boldog. Tehát elvileg így ezt gondoljuk, amikor feltesszük a kérdést például, hogy akkor most mit akarsz, hogy sikerre legyen, vagy boldog legyen, akkor azért elgondolkozás után hát azért legyen boldog. És amikor ezt lefordítjuk hétköznapra, akkor sokkal előrébb kerül az, hogy jaj, legyen sikeres ma. Tehát ma a dolgozata, ma a nem tudom milyen, ma a kiemelkedése, ma a jegyei, ma a nem tudom milyen a sikere. A felvételi a minden. Én ezt nem mondom, hogy ez nem fontos, de a siker és a boldogság is egy bizonyos útnak a gyümölcse. És ezt elfelejtjük. Tehát hajszoljuk azt a hasznot, amit esetleg hoz, vagy ahogyan hozza. Tehát egy ilyen haszonelvűvé vált a sikerünk is, vagy a boldogságunk is, és tulajdonképpen abban a pillanatban, amikor ezt így tárgyasítjuk, hogy sikeres legyen a gyerekünk, és ugye ezt hajszoljuk, mi vegyen részt ezen a versenyen, igen, emeljék ki, dicsérjék meg, és a gyerekek is tulajdonképpen ezért, hogy úgy mondjam, mindent képesek megtenni, ugye megfelelni azoknak az embereknek, akik őket szeretik. Tehát azért ne felejtsük el, ez nem a gyereknek a vágya, a legkevesebb esetben. Tehát van egy-kettő, akinek tényleg van egy olyan belső hajtóereje, talán erről is majd érdemes beszélni, de ez 1-2%. Tehát a gyerekek figyelik a felnőttjeiknek az irányadó reagálásait. És mi? Tehát tulajdonképpen erre a sikerre vágyunk mi felnőttek, nagyon sokszor a pedagógusok, az iskola és a szülő is. És akkor ez tárgyasul, ez a siker, és ezt megláthatjuk a felnőttek világában is, hogy azt a bizonyos akár munkahelyi sikert mindenáron is el akarjuk érni. Tehát akkor is, ha beleroppanunk, akkor is, hogyha Ha például a gyerekeknél ez így elő, hogy inkább kevés munkával, de legyen sok pénz, például ez egy sikernek számít. Vagy például az, hogy akár tisztességtelenül is hozzájutok. Tehát azért minden eszköz feláldozható, vagy mindent szentesíti ez a sikercél. És itt azt hiszem, hogy a siker, mint egy járulékos fénye az életútnak, de majd ugye hát is gondolhatjuk, hogy mi a siker.
Igen.
De mondjuk ez a nagyon, talán primitíven, vagy nagyon alacsony szinten bejárt siker került a középpontba, és a célpontba is. És ez, hogy ez céllá vált, ez a magát, az utat is tulajdonképpen hát elfogadhatatlanná teszi. Tehát azt látjuk, hogy ezekben a helyzetekben a gyerekek és a felnőttjeik is bele mennek egy ilyen mókus kerékbe, hogy csak azt tudják látni, hogy akkor ez most sikerül-e. Elég pontja van-e, elég versenye van-e, eléggé jól fekszik, ha nem tudom hol, be fog-e jutni, és nem tudom. És ez van így a mindenhol. Tényleg nem mondom, hogy nem fontos, hogy legyen pontja, meg jegye, meg bejusson, de fogadjuk el azt, hogy ezt meg fogja teremni az az út, hogyha odaadja magát, és tulajdonképpen a mindennapoknak a a természetes velejáróit és küzdelmeit vállalja. De ebben nagyon-nagyon felelősek vagyunk mi azért, hogy mi az, ami természetes és életfeladata egy ilyen korú gyereknek. Tehát biztos, hogy nem az, hogy feláldozzuk a gyerekkorát, mert most éppen lehet, hogy ott tartunk nagyon sok esetben. Tehát, hogy ezért a bizonyos szerintünk sikerért feláldozzuk a gyerekkorát. Nem alszanak eleget a gyerekek, nem játszanak, nem mozognak, nincsenek közösségben. Tehát a fiatalok se, a serdülők se.
Nincsenek személyes kapcsolatai, pontosan. Pláne ha kütyüznek még.
És akkor még rá a kütyüzés. Tehát azért azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon erős, megterhelő közeg a gyerekeknek, amikor se sikert nem fognak igazán elérni, mert hamarabb kiégnek. Azért sok felkiáltó jellel elmondanám, hogy ha valaki úgy őszintén benézne a gyermek pszichiátriai rendelőkre, hogy ott hány versenyistálós iskolának a gyerekeit kezelik, hány ilyen félreértelmezett sikert próbálnak helyrehozni, akkor azt hiszem, hogy azért elgondolkoznánk a mindennapjainkon. És ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy ezt is most kellene megtanulni a gyerekeknek, hogy meg nekünk is szülőknek, hogy közvetlenül a siker hajszolása, ez biztos, hogy nem jó út. Tehát azt mondani, hogy az életfeladatnak megfelelni, annak, amire most van nyitva az időablaka, azt beteljesíteni, és ehhez bizony hozzátartoznak azok a gyermeki örömök, a természet például. Abszolút hozzátartozik, és kivontuk a gyerekeink életéből a természetet. Számos agykutató, hogy úgy mondjam, kiabál már, hogy fel nem fogjuk azt, hogy milyen idegrendszeri fejlődési rendellenességeket és lemaradásokat okoznak az a körülmény, hogy a gyerekek nem találkoznak az élő természettel, nem tudnak hozzá alkalmazkodni. Például, hogy az élettel magával, hogy ott azt megtanulja, hogy nem mindent én állítok elő, és nem minden van parancsra. És most, hogyha megfeszülök is, le fognak esni a fáról a levelek. Tehát nem úgy van az, hogy parancsolok, és ez így vagy, és ezt ki kell várni, amíg megint megzöldül. És hogy egy fára is, a fához való alkalmazkodásban kell nekem például a felmászást valahogy. Tehát nagyon-nagyon sokféle dolgot, és főleg közösségben tanulunk, és a természet erre nagyon alkalmas, érdemes ezen egy kicsit így beljebb menni, gondolkozni, és megadni ezt a lehetőséget, és nem csupa műkörülmények között keresni azt a fajta csinált sikert. Tehát
akkor kimondhatjuk, hogy a boldogság nem az elért sikerben való lebegés, hanem egy út.
Abszolút.
Na, akkor fejtsük ki ezt az utat, hogy mi minden van ezen az úton.
Igen. Hát minden esetre kapcsolatok, nagyon erősen kapcsolatok, kötődés a természetes környezetemhez, az otthonomhoz, a hazámhoz, akár az utcám világához, a szomszédokhoz, a rokonaimhoz,
a nyelvünkhöz,
a kultúránkhoz, a meséinkhez, a történeteinkhez, a történelmünkhöz. Tehát egyszerűen ez a kötődés, ez egy olyan biztonságos gyökérzetet ad, és ugye nem is vagyunk már messze ugye az én identitástól, tehát hogy az önazonosságtól, hogy megtaláljam magamat. Tehát egy jó kis, gondoljunk egy jó kis növényzetre, amelyiknek először a gyökere erősödik meg. És ez az, amit most például gyermekkorban a boldogságnak a kiműveléséhez nagyon szorosan hozzátartozik. Tehát, hogy ebben örülni, ebben részt venni, ebben időt eltölteni. És persze, hogy ehhez hozzátartozik ennek a megismerése. Tehát most már is itt vagyunk, ugye, akár az iskolának a tartalmain is, a természet megismerése, a kémia, a fizikának, de úgy, mint az én közegemnek, úgy, mint az élménye. Igen, hogy amit én is megtapasztalhatok, amivel én is együttműködhetek. Tehát, hogy a például a fizika világának a megismerése, az talán egybeesik egy idő után azzal, hogy együttműködök ezzel a természettel, és akkor már is itt vagyunk a természetvédelemnél. Már is itt vagyunk annál, ami ugye még a keresztény felfogásban még egy lépcsővel arrébb van erről a bizonyos ökológiai megtérésről. Tehát, hogy a teremtéssel való együttműködésbe. De hogyha ez a fizikai világ például, ez egy elvont szabályok rendszere, és dolgozatok, és pontok, és ilyen
és
jellegű...
nem kísérletek, aminek a szépsége, varázsa, megragadja.
Igen, akkor ezzel nem fogok tudni együttműködni. De ez olyan hétköznapi tapasztalat, tapasztalatokig is lebontódik majd, tehát ez benne a nehéz és a jó is, hogy fütyülök arra, hogy éjjel van, vagy nappal van, fütyülök arra, hogy nő vagyok, vagy férfi, fütyülök arra, hogy például az emberi kapcsolatnak mi a természete, és ezekkel akár szembe megyek folyamatosan. És tulajdonképpen utána akkor járunk terápiára, nem tudom én, kapcsolati terápiára, járunk kiégési terápiákra, alvás terápiára, gyomorbajokra, és nem tudom micsodákra. Tehát ezeknek nagyon szoros összefüggése van, és én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a boldogsággal is nagyon, nagyon erős összefüggése. Nagyon érdekes például ez a bizonyos derű. A derű az ideg kutatók szerint ugye egy bizonyos endorfin termeléssel van nagyon szoros kapcsolatban ez a derűs állapot. Tehát amikor a légkör, és ez elég nehéz megfogalmazni, hogy mi a derű, de amikor a légkör olyan derűs, hogy ugye van bizalom, van idő a tévedésre, amikor nem apacsolnak le rögtön, hogyha nem tudom, én vesztettél két pontot, hanem újra kezdhetsz valamit, nem tudom sem.
Van mosoly az arcokon.
Igen, elfogadnak, idő van.
Idő van, igen.
Egymásra van szemkontaktus, stb. Jó, szóval azt hiszem, hogy tapasztalatban ismerjük, mi az, hogy derű. És ilyenkor például egy bizonyos endorfin nevezetű hormon, vagy mindegy, egy ingerület átvívő kémiai anyag termelődik az idegrendszerben, és ennek az a feladata, hogy az idegsejteket közel hozza egymáshoz. Ha az idegsejtek közel vannak egymáshoz, akkor nagyon könnyen összekapcsolódnak. Amikor azt mondjuk, hogy az idegsejtek gyorsan és könnyen összekapcsolódnak, na ez a gyors tanulás. Tehát most azt is látjuk, hogy ha például egy derűs légkör van, pontosan ez az, hogy nincs egy teljesítmény kényszer például kívülről, mert más az, amikor belülről hajt engem, hogy ezt meg akarom tudni. Na, ezt meg akarom csinálni, ezt én addig élek is. Ez egy másik rendszer, másik belső hajtóerő, tehát nem erről beszélek, hanem a külső teljesítménykényszerről. A külső teljesítménykényszer ennek az endorfinnak a termelődését szépen leállítja, vagyis elhomályosítja. És már is a tanulási képességünk nem lesz olyan hatékony. Tehát még ennek is segítünk, tehát ez nem egy olyan dolog, hogy jaj, akkor félretesszük a sikert, félretesszük a tanulmányi sikereket, nem tesszük félre. Csak más úton érjük el. És ezt a mai haszonelvű világban alig tudjuk elképzelni, hogy a természetes, tényleg azt lehet mondani, Isten adta úton, egymással való közösségben maradva, és nem az egyéni sikert csak szem előtt tartva, hajszolva, el lehet érni ugyanazt a sikert, vagy nagyobbat. Tehát ezt most egy kicsit talán erős megfogalmazás, de ezt nem lehet úgymond boldogságórákkal elérni. Mert
még ezek a boldogságórák mostanában hallottam elképedve, hogy vannak iskolák, egyházi iskolák is, ahol bevezették ezeket a boldogságórákat. Hát ez tantárgyá degradálódott.
Szóval sajnos a boldogságot nem lehet órán tanulni. És nem lehet tantárba bevezetni, de nagyon, hát nagyon fájdalmas azt látni, hogy ugye az egész oktatási helyzet, az egész nevelési helyzetünk olyan mély ponton van, de ezt azért tényleg azt hiszem minden szülő és pedagógus érzi, hogy szomjazunk arra, hogy valaki adjon már egy kis boldogságot ebbe az egész rendszerbe. És hogyha ebben megjelennek, már pedig megjelentek, és ezt tényleg így lehet mondani, és sok nálam sokkal magasabban hozzáértő, és hát tényleg kutató szakember mondja, hogy hát ez egy biznisz. Tehát sajnos az üzlet rárepült erre, egy nagyon nagy, na, hát valóban ez a boldogságórák, mert megjelentek, hát van mögötte sok pénz, ez látszik, mert feladatlapok, munkafüzetek, színes, szagos kinyomásban, tanmenetek, lebontásban, nem tudom én, de hát én nekem ugye szakmám inkább a művészet és a zene, hát persze meghallgattam ennek egy-két, mert ugye énekek is vannak hozzá, Ha hallottál bugyuta, didaktikus, gicses, amit akarsz, tehát ami, szóval bemagyarázom és beéneklem magamnak, hogy boldog vagyok, boldog vagyok, boldog vagyok, tehát ez a te fájdalmas.
Ahelyett, hogy gyönyörűséges népdalokat énekelnének, és a gyerek lelke megnyugodna, és megérezni, hogy mi a boldogság.
Igen, és sajnos azt hiszem, hogy a két véglet közé furakodott be ez az üzletszerű boldogságteremtés, aminek hát ugye hát az elindítója egy énekesnő, tehát nem egy szakember, hanem egy megvilágosodott énekesnő, aki hát tényleg azt lehet mondani, hogy erőteljesen ezoterikus vonásokkal
fűszerezi még ezt az egészet.
Igen. És, de gyakorlatilag a gyanútlan pedagógus és a gyanútlan szülő mit lát ebbe? Vannak persze mindig a fél megoldások ugye a legveszélyesebbek, hogy hát beszélnek a háláról, beszélnek az örömről, hát persze, ezek mind jó dolgok, csak az a baj, hogy ezt nem lehet így a boldogságot célként, hogy én most boldog leszek. És nagyon nagy a veszélye annak, hogy a gyerekek, akik érzik azt, hogy azért a világunk nem olyan problémamentes, és egyáltalán nem olyan küzdelemmentes, hogy én most kimondom és boldog leszek, hogy egyszerűen, főleg ennek a korosztálynak azt mondom, az a nagyon nagy megfelelési vágya, hogy a felnőttjeiknek megfeleljen. Most, hogy előjövünk egy ilyennel, hogy legyél boldog, és én érzem azt, hogy de hát
Házi feladat, legyél boldog.
És amikor nem tudom ezt teljesíteni, és eljátszom azt, hogy jaj, de jó, hát, azért ennek nagyon-nagyon sok veszélye van, és úgy látom, hogy
igen, mert nem őszinte és hazug. És mindez az még bele is tápláljuk a gyerekbe, akkor abból biztos, hogy jó nem születik.
Érdekes, ahogy például a most boldoggá avatott első János Pál, ugye ő egy derűs pápa, sőt, így is emlegetett, így lett, ez lett a neve, hogy a mosolygós pápa. És egy életrajzírója írja például, hogy hát ennek az Albino Lucianinak nem volt derűs gyerekkora, de nem volt szomorú gyerek. Azt hiszem, hogy ez egy derű. Tehát amelyik látja a nyomorúságot, hát két süketném a testvére volt, átélték a háborút, tehát sok baja volt. Tehát szegénységben éltek, az apja kényszerű távolságban volt, nagyon sok baja volt. És tényleg, ahogy ez így megfogalmazza ez az ember, hogy nem volt derűs gyerekkora, de nem volt szomorú gyerek. Tehát ez nem azt jelenti, hogy vigyük helyette a táskáját, és te csak tanulj, fiam, és majd elmondjuk, hogy milyen sikeres és tehetséges vagy, és kinyomjuk az életből, stb. Biztos, hogy nem ez. De az a legfontosabb ezt látni, hogy nem jó helyre tesszük a sikert. Tehát a siker nem ez. Lehet, hogy bizonyos tehetségfaktoroknak, vagy egy tehetség mintázatoknak megjön ez a sikere, hogy nem tudom én, valaki világbajnok lesz. De még ez sem azt jelenti. Most nézzünk csak bele a világbajnok sportolónak az életébe és a boldogságába. A legbeszédesebb például ez a Michael Phelps, aki nem tudom én, tizenesével szerezte a bajnokságokat. A legsikeresebb úszónak számít.
Mind a mai napig. Lehet követni.
És tulajdonképpen én döbbenettel olvastam, nem tudom, hogy volt-e már itt a műsorban erről szó, de
nem beszéltünk még róla, de én is hallottam az életrajzát.
A legnagyobb sikerének az elérése idején, akkor volt a legnagyobb mélypontban. Ivott, drogozott, balesetet okozott, depressziós volt, amit csak akarsz, és egy ilyen nagy interjúban többet is olvastam így erről, hogy hát hogy lehet egy ennyire sikeres ember, a világ ünnepli. Hát ez volt a célja gyerekkortól kezdve, nem? És azt mondja, hogy igen, ez volt a célom, de azt mondja, 9 évesen vagy valahogy így ebben a kisiskolás korban elváltak a szüleim, elment az apám. És én azt hittem, hogy ezt az űrt a sikerekkel tudom majd betölteni. És azt mondja, hogy legyőztem a vizet, aztán legyőztem az ellenfeleket, és legyőztem a világot, és üres maradtam. És azt mondja, nem tudtam betölteni ezt a... Nagyon érdekes, ahogy például arról írnak, hogy az edzőjével egy valami borzalmas, viharos kapcsolata volt, akit tulajdonképpen egy ilyen kvázi apjának is érzett. Tehát ott küzdött az apjával. És nagyon szép az élettörténete, tehát tényleg azt lehet mondani, hogy a Jóisten hihetetlen, gyönyörűen tud írni így is, ilyen sorsokon keresztül is. Aztán, amikor erre a legmélyebb pontra került, akkor egy, hát a barátainak a segítségével egy ilyen rehabilitációs, mégiscsak újra elment egy ilyen rehabilitációs elvonókúrára.
Sokadikra már
akkor? Sokadikra. Ami után 3 napig, vagy sok napig bezárkózva ivott egy csupasz szobában. És akkor innen ugye kimozdult, és tulajdonképpen ott eljött a családdal való kiengesztelődésnek is a napja valahogy, és eljött az apja. És azt mondja, hogy több év utána természetesen azt mondja, öleltük meg egymást, és mind a kettőnkben leoldódtak ezek a láncok, és azt mondja, elkezdtem gyógyulni. És még egy valami, ott egy barátja egy keresztény írónak egy nem tudom milyen könyvét adta, és arról is azt írja, hogy és ott pedig visszataláltam az Istenhez. Tehát az Isten kapcsolata, a családi kapcsolata helyreáll, elkezd gyógyulni, szóval egyszerűen olyan, mint egy klinikai szegény Phelps, elkezd gyógyulni, megnősül, szépen tényleg családja lesz, születik a fia, akit azzal a nagyon viharos kapcsolatú edzőről nevez el, tehát ott az is szépen helyre jön, és amikor megszületik a fia, azt mondja, átértékelődött az egész életem számomra, és a szeretet, meg a siker is a számomra, és akkor befejezi a világ sikereit, tehát gyakorlatilag a pályafutás versenyzést, azért, hogy a fiammal több időt töltessek, így írja. Tehát azt hiszem, hogyha egy ilyen életutat megnézünk, és tényleg vannak sikeres olimpiai bajnokok, nekünk is van ugye több olyan...
És boldogtalan.
Igen. És vannak boldogok is, vannak. Tehát természetesen, igen. De ott nagyon meg kell nézni azt, hogy tudta az egyensúlyt mégis megtartani. Tehát nagyon-nagyon téves út az, amikor kitűzünk egy ilyen sikert, akár a gyerekünk számára, nagyon sok szülő nem vallja be, hogy ezt kitűzte, ezt a sikert, de a gyerekek érzik, hogy azt teszi az anyukámat boldoggá, hogyha csillagos ötöst hozok. Azt teszi boldoggá, hogyha első lettem a versenyen. Azt teszi boldoggá, volt egy ilyen osztálytársam is, amelyik 50 évesen mesélte el, hogy amikor ők sportban sikerek, mit tudom én, valamilyen sikert értek el, és szaladt haza ezzel az örömével, és bekiabált, azt mondja, apám volt otthon, és bekiabáltam, hogy másodikak lettünk. És azt mondja, apám kikiabált, és hogy ki lett az első. És én azóta akarom bizonygatni apámnak, hogy tudok első lenni. Tehát visszakanyarodva ehhez, biztos, hogy elsődlegesebbek a kapcsolataink, biztos, hogy elsődlegesebbek azok, ami benne van, tehát az az eredetiség, ami kibomolt, persze, hogy kell egy mérce, de olyan megbocsátólag szoktunk erről beszélni, hogy hát egy kicsit maximalista vagyok. Hát, ez bizony, azt hiszem, hogy az a téves értelmű sikerfelfogás, amikor azt a gyümölcsöt, azt a hozadékot, azt az úgynevezett hasznot állítjuk a középpontba, és nem annak célnak. Az útját, célnak állítjuk. És ugye, mint a kertész. A kertész is azt mondom, hogy ápolja a fát, ápolja a gyümölcsöt, ápolja a zöldséget, a virágot. De azért sokféle virág lesz, és nem minden körte lesz egyforma
a fán.
És minden körtének örülünk. És egyik nem körtébb, mint a másik, vagy nem tudom. És nagyon érdekes dolog ez, hogy egy korábbi kultúrában, ugye nekünk is voltak ilyen rokonaink, még ugye foglalkoztak, volt kert, meg nekünk is volt nagyobb kertünk is, még gyerekkoromban is. Soha nem az volt a cél, hogy mennyit tudunk ebből eladni. Tehát, hogy a külső piacon ennek milyen értéke van. Soha nem ez volt a cél. Ápoltunk, és örültünk annak a gyümölcsnek. És valahogy ez valahogy elkopott. Nincsenek, és már falun sincsenek kertecskék sem, mert nem éri meg. Na most mi nem éri meg? Tehát most nyilván eladni nem lehet, nem éri meg. Persze, így nem, ilyen értemben nem éri meg. De
az az öröm is elveszett.
Meg ami a gondozás, az a tapasztalat, hogy nem mindegyikből lesz, mit tudom én mi, de lesz, amelyikből lesz, és annak örülünk, és a másik, és jövőre újra próbáljuk, és érted, és látjuk a növekedést, látjuk, hogy milyen eredménye van egy esőnek, hogy óvjuk a széltől, a rovaroktól, tehát ez rengeteg tapasztalattal jár. És előtérbe tesszük a hasznát, tehát van, amikor jár ilyen, olyan, amolyan, emilyen haszonnal is, De nem az a cél. És itt megfordult a világ, és nem csak a gyerekek világa, és erről nagyon érdemes elgondolkozni, hogy mi az elsőbség, tehát mi az az út, ami boldoggá tesz. És aminek lehet ez vagy az. Nagyon érdekes, nem akarnék persze nagy fejtegetésekben, és semmiképpen nem prédikációba átmenni, de nagyon érdekes, ahogy Jézus útját megjárjuk, megnézzük, vagy szemléljük, hogy járja a maga útját, tehát attól kezdve, hogy emberré lesz, és vállalja azt a közösséget az ember. Ez a cél. Közel akarok hozzád lenni, veled akarok lenni, Emmanuel. És ha ez ezzel jár, hogy a kereszt a vége, akkor így akarok veled lenni. De nem hiszem el, hogy az atya azért küldte volna Jézust, hogy nyomás a keresztre. Tehát nem hiszem el. Tehát ez egy nagyon üzleties felfogás, hogy most majd megfizetjük a bűnünket. Tehát nem gondolom. Én Bulád atyával értek egyet, aki nagyon-nagyon feszegeti ezt a gondolatot, ugye, hogy vállalta a közösséget bármivel járjon is. És hogyha ez éppen ebben a történelmi helyzetben, és ebben a konstellációban ezzel járt, akkor ezzel. De nem ezzel az üzleties valamivel, hogy akkor most kiegyenlítjük és minden. Ezt tényleg azt mondom, hogy a legnagyobb közösségvállalás. És ezért, amikor ugye feltettük a kérdést, hogy mi van ebben az útban, hát leginkább ez, hogy ahová Isten helyezett azon a napon, abban az életállapotban, abban az életkorban, hogy azt megéljem. Azt megéljem vele, és azokkal, akikkel együtt ezen az úton járok. Talán ez.
Igen, mert ez az úton levés, ez tudatosítani kell, hogy az úton levésnek bizony vannak nagyon örömteli, és vannak nagyon fájdalmas, nagyon nehéz időszakai is, de ez nem zárja ki, hogy ezzel együtt valaki igen. azt mondja, hogy a helyemen vagyok.
Boldog és ez egy boldogság.
És az ez egy boldogság.
És soha nincs egyedül. Tehát ez egy nagyon érdekes. Tehát a boldogság az nem egy egyéni út. Soha. Tehát közösségben vagyunk. Egyrészt hát nyilván a Jóistennel, és mindazokkal, akikkel ugye a transzcendens világban, tehát spiritualitásban közösségben lehetünk, de egymással is. Tehát a családdal, tehát ez egy leválaszthatatlan. A barátainkkal, a testvéreinkkel, a szomszéddal, a tanárommal, az már, érted? Közösségben
a
vagyunk.
Igen.
És ez egy nagyon érdekes, olvastam egy, talán Fodor Ákosnak a sora, hogy a másik ember arcával elmosolyodni. Ez egy boldogság. Tehát amikor hozzásegítem a környezetemet ahhoz, hogy örüljél, az nekem is öröm. De erre rá kell jönni, és a másik ember arcával elmosolyodni, ez sokszor áldozatokba kerül. Mert lehet, hogy ő mástól mosolyodik el, mint ahogy én gondolom, és akkor bele kell menni ebbe az ő életébe, tehát érzékelni kell, hogy ő mitől mosolyodik el. És még nagyon szeretem Pilinszkinek azt a sorát, hogy nem szabad félni a teljes örömtől. Tehát ez a teljes öröm. Tehát ami nem csak a rózsaszín, nem csak a happy, hanem a teljes örömnek annak bizony benne van a fájdalma. Hát lássuk csak a szűzanyát. Most itt vagyunk tényleg ebben az időszakban. Hát egyszer ünnepeljük a születését, egyszer a fájdalmas szűzanyát, egyszer a névnapját, egyszer a királynőségét. Tehát azt hiszem, hogy tényleg az ő életében is, de mindenkiébe. Tehát ez nem csak...
Nem csak Máriáé, ez
igen, ez mindannyiunké. A boldog embereké, ez az élet. És megint csak kanyarodjunk vissza ugye a derűs pápához. Nem volt erős gyerekkora, de nem volt szomorú gyerek. Ugye? Vagy bárkit, akit megnézünk, azt hiszem, hogy mindenkinek van ilyen, és érdemes megkeresni ezeket az embereket a környezetünkben, magunkban, hogy akikre úgy tekintünk, hogy ez egy boldog ember. Meg fogjuk találni azt a közösséget, amelyiket ő boldoggá tesz, és azt az utat, amit ő bejár, és amitől ő boldog. És ez soha nem a külső sikereknek az útja. Van, hogy ez is csatlakozik hozzá, de biztos, hogy nem ez a kritériuma.
Nekem mostanság az egyik legnagyobb ajándék az volt, egy nem olyan régi beszélgetésből, hogy A keresztlányom azt mondta, hogy annyira szerettem gyerekkorban hozzátok járni, nálatok olyan jó légkör volt mindig. És én ezt úgy nem tudatosítottam soha magamba, hogy jaj, nálunk milyen jó a légkör, de mástól is hallottam már, hogy szeretek itt nálatok valami.
Hát a boldogságnak van kisugárzása, és a boldog embereknek is van kisugárzása. És én tapasztaltam, tehát volt olyan barátunk, aki a legnagyobb összetörötségben, tehát demencia felé hajló, ilyen-olyan fájdalmakkal, stb., de olyan boldogság kisugárzása volt annak az embernek, hogy jó volt a közelébe lenni. És több ilyen és emberrel, aztán volt olyan, van ilyen kapcsolatunk is, akivel egyszerűen csak azt érezted meg, hogy hú, ez egy boldog ember, de jó vele, tehát egyszerűen pár szót váltani, ez az, amikor a légköre jó, és akkor megismered az életét, és akkor azt mondod, te ez hogy lehet?
Hogy
ez hogy lehet, hogy mégis ilyen boldog vagy, hogy ilyen terheket cipel, és hogy mégis, és nem egy csinált kisugárzás volt, nem egy
azt
ilyen.
Azt megérzi mindenki, abszolút, a csináltat.
Abszolút.
A csináltat, a módosat, azt senki nem szereti, hanem ennek valami nagyon-nagyon természetesnek kell lenni. Hát Máriától tanulhatunk most szeptemberben, igen, aztán októberben megint Mária hónapja, igen, lesz. Igen. Mária édesanyánk most a búcsújáró helyeken, akárhány Mária búcsújáró hely van, Mária összegyűjti az embereket, igen, és ennek közösség van, közösséget teremt, és olyan jó volt látni most Mátra Verebély-Szentkúton voltunk múlt szombaton, hogy hány ember, hány, igen, arc valamiért oda jön, valamiért oda jön. Medjugorjéba is jártam, és ott is hihetetlen kisugárzása volt annak a légkörnek. Hát kívánjuk ezt mindannyiunk számára, hogy megtaláljuk ezt az utat, tehát ne célként éljük meg a boldogságot, mert azt nem fogjuk, hajkurázhatjuk, de nem fogjuk elérni, de ha ezen az úton járunk, és keressük a mindennapok örömét, a mindennapok boldogságát, mit üzent ma az Úristen számunkra, mi a volt a mai nap, akkor azt hiszem, meg fogjuk ezt találni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké.